Hálás a szívem az Úrnak, hogy van olyan, hogy imádat. Azt hiszem, hogy ennél nincsen jobb dolog itt a Földön, hogy imádhatjuk az Urat. És ha már Lali mondta, hogy mindenki beszéljen majd egy kicsit a dicsőítésről, akkor rögtön ezzel kezdem, hogy mennyire lényeges, mennyire fontos a dicsőítés, az imádat, a hálaadás az életünkben. Ahhoz, hogy Isten jelenlétébe kerüljünk, és abban meg is maradjunk. A 100. Zsoltárt, hogyha fellapozzuk, akkor a 4. versszakot már valószínűleg jól ismeritek, de ez egy kulcs ahhoz, hogy hogyan mehetünk be Istennek jelenlétébe. Menjetek be kapuin hálaadással, udvaraiba dicsérettel vagy imádattal. Tehát a hálaadás, az imádat, a dicséret bevezet Isten jelenlétében, és segít is, hogy abban megmaradjunk. Erről eszembe jut, hogy mennyire erőteljes tud ez lenni, és mennyire felszabadító az életünkben. Egy testvéremnek a példája, aki említette, hogy valamelyik este nagyon-nagyon meg lett támadva, démonok zaklatták, beszéltek neki mindenféle kárhoztató szavakat, el akarták lopni a reménységét, el akarták lopni az isteni ígéreteket, az álmait, és próbálta megkötözni őket, próbálta elűzni őket Jézus nevében, minden megpróbált, tótágastál, de semmi nem sikerült. Míg egyszer csak a Szent Szellem arra indította, hogy hát dicsőítsél engem, dicsőítsd Jézust. Elkezdte dicsőíteni az Urat, úgy eltakarodott a sötétség egy pillanat alatt, hogy az valami fantasztikus. Tehát tényleg szabadoknak kell lennünk arra, hogy minden helyzetben dicsérjük az Urat, és erre Dávid nagyon jó példa, ahogy Lali is említette, és Lali igazából már nagyon sok mindent elmondott abból, amit én is mondani szerettem volna. Ez is bizonyítja, hogy a Szent Szellem dolgozik, és összeköti az igéket, összeköti a mondani valót, és majd meg fogjátok látni az alkalom végére, hogy össze fog állni egy egész kép, ami segíteni fog nekünk. Én most az Adullámi 400-asok klubjáról fogok beszélni. Meg fogom magyarázni mindjárt, hogy mit értek ezen. És talán egy bevezető mondatnak azt írtam fel magamnak, hogy minden új szellemi korszak, vagy ajón, ahogy a görög mondja, egy Istennél való elrejtettségből fejlődik ki. Egy Istenben való elrejtettségre épül. És erre fogok felhozni ószövetségi és újszövetségi példákat. Sámuel első könyvének nyissuk ki a 22. fejezetnél, és az első két versszakot fogom felolvasni. Elment ezért onnan Dávid, és az Adullám barlangba menekült. Amikor meghallották testvérei és apjának egész rokonsága, elmentek hozzá. Hozzá gyülekezett mindenféle elnyomott, eladósodott és elkeseredett ember. Ő pedig a vezérükké lett. Mintegy 400-an voltak vele. Tudjátok, hogy nézhetett ki ez a banda? Úgy nézett ki, mint egy csűrhe. Barlangba menekültek, az emberek szemébe senkik voltak. Látjátok, hogy elnyomottak voltak, eladósodottak, és elkeseredett lelkűek, ahogy a Héber mondja. El volt keseredve a lelkük. Lali is beszélt erről, földre görnyedt az ő lelkük, vagy a porba hanyatlott, azt is mondja néhol a zsoltáros. Arról szeretnék beszélni, hogy mi is valami ilyesmi helyzetben vagyunk. Úgy látom, hogy nem csak az ország, hanem talán az egész világon valami olyan munkán megyünk keresztül, amit sokan nem értünk, vagy sokan nem értenek meg, hogy mi ez a munka. Hogy Isten egy dávidi hadsereget akar felállítani és felkészíteni, és akármilyen furcsa, az első látásra egy csürhéből képződik, csürhéből alakul ez a 400-asok klubja, ahogy én hívom. És ezt az igét már évekkel ezelőtt kaptam, és egy ígéret volt nekem, hogy Isten fel fog építeni egy dávidi hadsereget. És ahhoz, hogy ezt felépíthesse, először ki fogja hívni azokat az imádókat, azokat az embereket, akik annyira vágynak rá, annyira éheznek rá, annyira szomjaznak rá, hogy készek ezért szenvedni is, készek kimenni a pusztába, készek otthagyni azokat a látszólagos felkenteket, akikről már elment a kenet, és Isten felkente már Dávidot. Látjuk, hogy Saul egy ideig ugye Istennek a felkentje volt, de amikor ellenállt Isten parancsának, ellenállt Isten vezetésének, és hazug dolgokra hallgatott, a sátánra hallgatott, akkor Isten elutasította őt, elvette tőle, visszavette az ő szellemét, és hallottuk, hogy egy gonosz szellem kezdte el gyötörni, azt olvassuk. Ma is valami ilyen helyzetben van sok gyülekezet, sok egyház, sok felekezet. Nagyon szomorú látvány ez, és nekünk mégsem erre kell nézni. Nekünk mégis arra kell nézni, amit Isten készített, egy új korszak kezdődött már el. Már elkezdődött, nem el fog kezdődni, hanem már elkezdődött. És a régi korszak, az ótömlő korszak, az még nem zárult le teljesen. Ez a kettő egy átmeneti időszakot is tartalmaz, és ez az átmeneti idő, amiben most élünk, úgy hiszem, ez egy kairosz, egy Istentől adott alkalmas idő. Csak ebben az időben tudunk felkészülni arra, hogy belelépjünk ebbe az új szellemi korszakba, amit Isten készített. Nézzük meg, hogy Adullám mit jelent. Adullám azt jelenti, egyes magyarázatok szerint, például a Strong Konkordancia szerint, hogy a nép igazságossága. Én inkább amondó vagyok, hogy inkább jelenti azt, hogy lezárt hely, elzárt hely, egy rejtek hely, ahova Isten kihív. Lehet úgy is fordítani, hogy menekülés, vagy visszalépés. De a visszalépés szót azt inkább külsőleg használnám. Úgy néz ki, mintha azok az emberek, akik felismerik Isten felkentjét, és hozzágyülekeznek a pusztába. Jézus is kiment a pusztába szenvedni. Amiután felkente őt Isten Szent Szellemével, kiment a pusztába, és meg kellett próbáltatnia az ő hitének, meg kellett próbáltatnia az ő szívének és lelkének. Ugyanez van velünk is. Ugyanez történt Dáviddal is. Dávid Ószövetségben Isten felkentje volt, előképe Krisztusnak, a felkentnek. Őt is kiűzte a szellem a pusztába. Igaz, hogy ehhez Sault használta fel. Tehát visszalépésnek tűnik az emberek szemébe, hogyha mi Istent akarjuk követni, és kijövünk olyan megszokásokból, rossz vallásos rendszerekből, rossz gondolkodásmódból, hamis tanításokból, amiket az egyház az ótömlő szerint, az óbor szerint felépített. És ez sokak szemét bántja, sokak szemében ez szálka, és ez szúrja őket. Ezért azt mondom, hogy az elmúlt időszak, úgymond, vallásos halát ki kell szálkázni, ki kell a szálkákat venni a mi szemünkből is, hogy jól láthassunk ahhoz, hogy másokat is gyógyulásra és épülésre segíthessünk. Nézzük meg ezt a három nagyon fontos szót és nagyon fontos meghatározást, ami jellemző volt azokra az emberekre, akik összegyülekeztek Dávidnál. Először is mindenféle elnyomott. A héber szó a mácok szorongatottat is jelent, vagy szorongásban lévőt az imit fordítás szerint. Lehetne még azt is mondani, hogy lesújtottak, kínszenvedés alatt levők, megfélemlítettek, lehangoltak. És ha a görög szót nézzük meg, ami a Septuagintában, 70-es fordításban van, az is azt jelenti, hogy kényszer, szükség, és egy olyan szóból ered, ami azt jelenti, hogy összepréssel. Kényszerül valamire, vagy valamire kényszerítik és rászorítják. Azt hiszem, nem kell feltennem azt a kérdést, hogy ki az, aki érezte így mostanában magát. Ki az, aki nem érezte az egyre növekedő prést, a világ felől, akár a vallásos rendszer felől, a saját életében. Mindannyian érezzük és szenvedjük ennek a következményét. Nagyon jó elmondja ezt, hogy erről az igéről nagyon jól beszél az Ézsaiás 54.6, amit nagyon szeretek, és jó, hogy elhozta Lali az imit fordítást, bár én mondjuk kiírtam a héber fordítás szerint, és úgy fogom felolvasni. Tehát Ézsaiás 54.8. Ez ránk vonatkozik, rád és rám. Isten hogy lát bennünket? Mint elhagyatott és bántalmazott szellemű asszonyt megszólít téged az Úr, és mint ifjú menyasszonynak, ha elutasított voltál is, ezt mondja Istened. Egy rövid szempillantásra elhagytalak, de nagy irgalommal összegyűjtelek. Túláradó haragomban egy pillanatra elrejtettem előled arcomat, de örök hűséggel irgalmazok neked. Mondja megváltó Urad, mert úgy teszek, mint Noé idejében, ahogyan megesküdtem, hogy nem árasztja el Noé özönvize többé a földet. Úgy esküszöm meg most, hogy nem haragszom rád, és nem dorgálak meg többé, mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő Urad. Dávid Isten zsoltárosa volt, és a legtöbb zsoltár az ő szenvedéseiben keletkezett. A legtöbb zsoltár, a legnagyobb imádó dalai Dávidnak akkor jöttek létre, amikor a legnagyobb támadások alatt, a legnagyobb nyomorba, a legnagyobb szorultságokba volt. Nézzünk meg egy-két ilyen zsoltárt, például az 57-et. Ezeknek a zsoltároknak van egy ismertető jele. A kezdése is nagyon sokat mond. A karmesternek a ne veszíts el kezdetű ének dallamára. Dávid bizonyságtétel abból az időből, amikor Saul elől a barlangba menekült. Könyörülj Istenem, könyörülj rajtam, mert nálad keres oltalmat a lelkem. Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, míg elvonul a veszedelem. A felséges Istenhez kiáltok, Istenhez, aki mellém áll. Segítséget küld nekem a mennyből, csúfá teszi üldözőimet, Isten elküldi szeretetét és hűségét. Oroszlánok között fekszem, amelyek felfalják az embereket, fogunk kláncsa és nyíl, nyelvük éles kard. Magasztaljanak téged a mennyben, Istenem, dicsőítsenek az egész földön. Hálón vetettek lábaim elé, megalázták lelkemet, vermet ástak nekem, de maguk estek bele. És most figyeljetek, kész a szívem, Istenem, kész a szívem arra, hogy énekeljek és zengedezzek, ilyen körülmények között. Ébredj lelkem, ébredj lant és hárfa, hadd ébresszem a hajnalt. Magasztallak, Uram, a népek közt, zsoltárt zengek rólad a nemzetek közt, mert szereteted az égig ér, hűséged a magas fellegekig. Magasztaljanak téged a mennyben, Istenem, dicsőítsenek az egész földön. Ha itt tovább olvassátok a többi zsoltárt, azok is így kezdődnek, egészen a 59-esig, aztán a 63-dik, a 75-dik, de most még a 142-dikből szeretnék egy keveset felolvasni. Dávid tanító költeménye, imádság abból az időből, amikor a barlangban volt. Hangosan kiáltok az Úrhoz, hangosan könyörgök az Úrhoz, kiöntöm előtte panaszomat. Hallod? Tudjátok, hol kell kiönteni a panaszunkat? Bizony nem másik ember előtt, mert azzal csak beszennyezzük. Isten előtt kell kiönteni. Dávid ezt nagyon jól megtanulta, és mivel Isten előtt öntötte ki, ezért Isten betölthette őt. Kiöntöm előtte panaszomat, elmondom neki nyomorúságomat. Látjátok? Nyomorgatott, szorongatott. Neki mondja el. Amikor elcsügged a lelkem, így van a magyar fordításokba, de a héberbe azt mondja, hogy mikor elborul bennem szellemem, vagyis nem látok. Akkor te ismered utamat. Tört vetettek nekem az ösvényen, amelyen járok, tekints jobb kezem felé, és lásd meg, hogy senki sem akar észrevenni. Elveszett minden menedékem, senki sem törődik lelkemmel. Hozzád kiáltok, Uram, és ezt mondom, te vagy oltalmam, te vagy osztályrészem az élők földjén. Figyelj esedezésemre, mert igen nyomorult vagyok. Ments meg üldözőimtől, mert hatalmasabbak nálam. Hozd ki lelkemet a börtönből, hogy magasztalhassam neved, körém sereglenek majd az igazak, amikor jót teszel velem. Néhány helyen eltértem úgymond a magyar fordítástól, mert inkább a héber szerint mondtam, ahol lélek van, ott a lelket mondtam. A második megfogalmazás a 400-asok klubjából. Kivettem. Tehát 1 Sámuel 22:2 megint. Eladósodott emberek. Itt a héberben a nashász szerepel, ami azt jelenti, hogy valaki, akit esetleg uzsorára kényszerítettek, tehát akinek kölcsönadója volt. Olvassuk a példabeszédekbe, hogy az adós rabszolgája a kölcsönadónak. És hiszem az ige alapján, hogy Isten nem szeretné, hogy bármelyikünk is adósságba keveredjen, és hogy bármelyikünk is kiszolgáltatott legyen más embernek, vagy akár bankrendszernek, akár a földi pénzügyi rendszernek. Ehhez természetesen a hitnek olyan szintjére kell emelkednünk, amin sajnos még nem vagyunk, hiszen ha lennénk, akkor ez nagyon látható lenne az életünkben. Isten azt szeretné, hogy mi tudjunk kölcsön adni, és ne kelljen nekünk kölcsönre szorulni. Isten azt szeretné inkább, hogy hitből, mint hogy hitelből éljünk. Tudom, vannak ellentétes tanítások ezzel, és én azért felmerem ezt vállalni, hogy ez az ige alapján ez az igazság, de bölcseknek kell lennünk, és nem szabad a hitünk mértékén fölül belemenni ilyen dolgokba. Hogy elmondjak erre egy példát a saját életemből, 3 és fél évvel, tehát 2003-ban Isten arra indított, hogy menjek ki másodszóra is Kanadába, de azért, mert valakinek szüksége van az én segítségemre. Azt gondoltam, hogy hú, majd én ott démonokat űzök, imádkozok, hú, leszakad majd a menny, és jaj, de nagy szellemi ember leszek. De Isten nagyon egyszerű módon csak egy fizikai szolgálatot bízott rám. Annyit, hogy valakiről, aki nagyon megterhelt volt, vegyem le a terheket azzal, hogy segítek a házi munkába, segítek felszabadítani neki a szabad idejét, tehát a munka idejéből, az otthoni háztartási időből, segítek neki felszabadítani annyi időt, hogy Istennel több időt tölthessen. És mivel tudtam, és biztos voltam benne, hogy Istentől van ez a kijelentés és indítatás, ezért hittem, hogy ő fog is rá pénzt küldeni. Azért nem olcsó kimenni Kanadába, itt repülgetni órákat, és akkor éppen 140 000 forint volt a jegy. Lefoglaltam hittel, kitűztem egy napot, hogy mikor fogok menni, aztán imádkoztam nagy hévvel, megvallottam, imádkoztam, hittem, és aztán nem kaptam meg a pénzt arra az időre, amikorra én elterveztem. Hát, kicsit csalódott voltam, de úgy gondoltam, hogy valamit biztos elrontottam, vagy az időzítés nem volt megfelelő, és azért folytattam tovább az imát, tudtam, hogy Istentől van a kijelentés, és eldöntöttem, már csak azt hiszem 4 napon volt a repülőjegy kifizetéséig, eldöntöttem, hogy most biztos, hogy fogok kapni pénzt. Valahonnan Isten el fogja küldeni. És úgy is alakult, találkoztam egy testvérrel, aki azt mondta, hogy ő nagyon szívesen megtámogatná ezt a dolgot. És amikor találkoztunk, akkor megkérdeztem, hogy mégis ezt hogy gondolta, kölcsönként, vagy pedig úgy áldozatként. És hát ő azt mondta, hogy kölcsönként gondolta, hogy meg kölcsön adja, és akkor én majd valamikor visszaadom. Erre én azt válaszoltam, hogy Isten nekem soha nem ad kölcsön. Isten nem kölcsönöz. És hát ez furcsa volt neki, és mondtam neki, hogy nem fogadom el. Ott volt nálam már 100 000 forint. A táskában mondtam, hogy így nem tudom elfogadni, mert ez így nem Istentől van. Hát nagyon csodálkozott, nem értette, hogy miről beszélek. Aztán később elmagyaráztam neki kicsit részletesebben, és azt mondta, hogy menjen haza, imádkozzon, még van 3 napom, és amit Isten mond neki, azt csinálja. Én pedig úgy voltam vele, hogy hát lehet, hogy nem innen küldi az Úr. Aztán felhívott 2 nap múlva, hogy imádkozott, nem is egyedül, és mindketten azt kapták, hogy ez Istennek a munkájára van, és adják oda. És többet kaptam. Kaptam 120 000 forintot, és még maradt is költőpénzem, úgyhogy így jutottam ki Kanadába. Tehát ez nem az én ügyességem, vagy bármi ilyesmi volt, hanem annak a bizonyítéka, hogy ráálltam az igére. Tehát hittel kijelentettem, kértem ezt hittel, utána elhittem, hogy Isten meg is adta, és akkor kitartottam ebbe. Körülbelül 3,5 hónap imádság volt egyébként a előzménye, és aztán meglett arra az időre. És tényleg volt áldása és értelme az egésznek. A 3. megfogalmazás az elkeseredett lelkű ember. Erről fogok egy kicsit többet beszélni, mert ez nagyon nagy jelentőségű. Bármilyen furcsán hangzik is, hogyha keserűek vagyunk, akkor valójában lázadunk Isten ellen. Akármilyen keményen hangzik is, de az igéből ez derül ki, hogy ez lázadás. Az egyik angol fordításban, a Message-ben egy olyan mondat szerepel erre, hogy olyan embereket említ, aki beilleszkedésre képtelen aszociális személy. Vagy pedig arra is használják az angol szót, hogy egy rossz méretű ruha vagy cipő. Példának vehetjük Dávidot, ugye? Neki felpróbálta Saul páncélját, és hát abban nem tudott járni sem. Hát abban nem győzte volna le Góliátot. Sokszor mi is így érezzük, hogy olyan ruhát akarnak ránk adni, olyan teológiákat akarnak ránk erőltetni, amikben nem tudunk sem harcolni, sem járni, sem felszabadultan Krisztusban élni és megmaradni. A keserűségnek milyen következményei vannak? Isten egyik legszelidebb emberét hozom fel példának. Azt mondta Isten róla, hogy a legjámborabb ember a Földön. Tudjátok, hogy ki volt? Bizony, Mózes volt. És akkor most 106. Zsoltárnál nézzünk meg egy kulcsigét a keserűséggel kapcsolatban. Én most 2 héber fordításból fogok olvasni. Először az Imidből, aztán majd a Frenkel féle fordításból. 106. Zsoltár, 32. és 33. versszak. Megharagították Istent Meribá vizénél, s rosszul járt Mózes is miattuk, mert engedetlenkedtek szelleme iránt, s elszólta magát ajkaival. Vagy egy másik fordítás szerint, Mózes is szenvedett miattuk, mert annyira megkeserítették szellemét, hogy meggondolatlant ejtett ki ajkán. Szóval meggondolatlanul beszélt. És látjátok, hogy mi lett ennek a következménye, hogy milyen komoly következménye volt ennek a meggondolatlan beszédnek, milyen komoly következménye volt annak, hogy Mózes engedte, hogy a megkeseredett lelkének a tartalma beszennyezze a szellemét. És így kijött a száján, tudjuk a új szövetségből, hogy a szív teljességéből vagy túl csordulásából szól a száj. Tehát ez már baj, amikor idáig eljut a keserűség, és átbudjon ajkunkon. Azt hiszem, nincs ember, akinek ne kéne ebből folyamatosan időnként megtisztulni. Én közéjük tartozom. És szeretnék folyamatosan tiszta lenni. Szeretném azt az állapotot elérni, amit mond az ige Jakab által, hogy aki nyelvével, ajkával nem vétkezik, az tökéletes ember. Isten adja meg nekünk, hogy eljussunk erre a fajta tökéletességre. Példabeszédek 29-20, nem muszáj mindig lapoznatok, mondom úgyis, de lapozzatok. Láttál embert, ki hirtelenkedik beszédében, inkább van a balgának reménye, mint neki. Hát, komoly dolgok ezek. Jakab mondja 1.19.20-ban, hogy lapozzatok megint. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. És az egyik legkomolyabb ige zsidókhoz írt levél, 12. fejezet, 15. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől. Hallod, mit mond? A kegyelem. Ha a kegyelmet elveszítjük a szemünk elől, ha Isten szeretete kikerül a látókörünkből, ha elfelejtjük, hogy Isten mennyire szeret, és milyen áldozatot hozott értünk, ha ezt elfelejtjük, akkor a keserűség gyökere felnövekedhet bennünk. És mit ír? Azt mondja, hogy a keserűség gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön, vagy meg ne mérgezzen. Ez egy méreg, egy erős méreg, amitől meg kell szabadulnunk. Azt eredményezte Mózesnél ez a keserű beszéd, a meggondolatlan beszéd, hogy emiatt nem mehetett be az örökségbe. Megláthatta, de nem mehetett be. Tudjuk, hogy milyen az, amikor valami után nagyon vágyunk, epekedünk, látjuk, de nem ehetünk belőle, nem ihatunk belőle. Hát szerintem ennél kínzóbb dolog nem nagyon van. Amikor egy majdnem félig szomja halt ember megy a sivatagban, és lát egy oázist, aztán kiderül, hogy déli báb. Bizony, sokszor megesik velünk is. Mondok ellenpéldát. Tehát a keserűséget Isten előtt kell kiönteni, és erre nagyon jó példa Annának az imádsága. Szó volt most Sámuelről. Sámuel egy olyan imádságból született, amikor valaki, aki Istent ismeri és szereti, Isten előtt öntötte ki a keserű lelkét, a szívét. Egy Sámuel első könyve. Most nem olvasom fel Anna imáját, csak azt mondom, azt fogom felolvasni, amikor Éli pap azt hiszi, hogy részeg. Hiszen úgy imádkozott, hogy nem lehetett a hangját hallani, de a szája mozgott. Ez is bizonyítja azt, hogy Isten a hangtalan imát is meghallgatja, de azért kiáltanunk is jó hozzá. Na, hol is van? Segítsetek, igen. 1.12, igen, itt van. Mivel hosszasan imádkozott az Úr színe előtt, Éli figyelte az asszony száját. Anna magában beszélt, csak ajka mozgott, de hangja nem hallatszott. Ezért Éli azt gondolta, hogy részeg, és ezt mondta neki. Meddig tart még részegséged? Józanodj már ki mámorodból. Anna azonban így válaszolt. Nem, uram, elkeseredett lelkű asszony vagyok, nem ittam bort vagy szeszes italt, hanem lelkemet öntöttem ki az Úr előtt. Na. Megfogalmaztam két mondatba, hogy mi van akkor, hogyha ezt nem Úr előtt öntjük ki. Valahogy így fogalmaztam meg, hogy amelyik panaszból nem válik imádság, abból átok lesz. Amelyik panasz nem oldódik fel Jézus Krisztusban, annak halálos megkeményedés is lehet a vége. Még egyszer? Tehát amelyik panaszból nem válik imádság, abból átok lesz. Amelyik panasz nem oldódik fel Jézus Krisztusban, az ő szeretetében, abból akár halálos megkeményedés is lehet. Ennek az egész üzenetnek az egyik legfontosabb lényege az, hogy felismerjük, hogy a szellemi korszakváltáskor van egy átmeneti időszak, amikor még tart a régi, és már elkezdődött az új. És ebben az időszakban lehet csak átlépni az újba, úgy, hogy a réginek a sallangjaitól, a salakjaitól megtisztulunk. Erre több példát is tudunk hozni. Elmúlt alkalommal Lali beszélt Keresztelő János és Jézus szolgálatáról. Tudjuk Jézus szavai alapján, hogy Keresztelő János egy korszaknak az utolsó futára volt, és egy új korszaknak az előfutára is egyben. Tehát ő valamilyen szinten kapott egy rémát, egy isteni kijelentést az új korszakról, és arról, hogy az új korszakban ki az a felkent, akit követni kell. Ez azért nagyon fontos, mert ha megnézzük az evangéliumokat, akkor a Jézusnak első tanítványai, azok Keresztelő János tanítványai voltak. Keresztelő Jánosnak Isten kijelentette a pusztába, hogy az a messiás és az a szabadító, akire majd látod leszállni a szellemet, és rajta megnyugodni, ez nagyon fontos, ezt jegyezzük meg ezt a szót, és rajta is maradni, a szellemet rajta maradni. Ő az, aki szellembe és tűzbe fog bemeríteni. Tehát ő ugye bemerítő János, vagy baptizáló János, ő vízbe merítette az embereket a bűnök bocsánatára. Viszont Jézus már egy új korszaknak a hírnöke volt. Akik viszont nem ismerték fel ezt a korszakváltást, és itt most fogok néhány nagyon-nagyon fontos dolgot mondani, akik nem ismerték fel, és nem ismerték el ezt az új korszakot, azok megkeményedtek, és azokból váltak a ragadozó farkasok. Ha megnézzük az apostolok cselekedeteit, akkor olvasunk ott egy olyan csoportról, akik Efézusban voltak, Keresztelő János tanítványai voltak, és még azt sem hallották, hogy van Szent Szellem. Tehát nekik is kellett hallaniuk, holott János ugye beszélt erről, hiszen Keresztelő János mondta, hogy itt van Isten báránya, őt kell követni, és akkor elmentek néhány tanítvány, Jézust elkezdték követni. Ugye János volt az egyik például. Közben szóljál nyugodtan, Lania, valamit kihagytam belőle, mert beszéltünk már erről a napokban. Egy másik ilyen példát, ja igen, igen, de még erről fogok kicsit részletesebben beszélni. Tehát akik nem ismerik fel, és nem ismerik el az új korszakot, és annak felkentjeit, vagy igazából egy felkent van a Krisztus, és azokat a felkenteket, akik az ő felkenetéséből részesülnek, azokat nem ismerik fel, és nem ismerik el, azok farkasokká válnak. Erre egy nagyon jó példát mondott Rick Joynernek egy proféta társa, a következő kérdést tette fel. Tudjátok, mi a különbség egy szellemi farkas és egy szellemi pásztorkutya között? Ugye a szellemi farkas szétkergeti a juhokat, a szellemi pásztorkutya pedig összetereli és összetartja. Csupán annyi különbség van egy szellemi farkas és egy szellemi pásztorkutya között, hogy a szellemi farkasnak gyógyulatlan sebei vannak. Ez egy kulcsfontosságú dolog, hogy az egyik korszakból át tudjunk menni a másikba. A Zsidó 12.4 beszél egy kulcsfontosságú ígéről ezzel kapcsolatban. Sajnos nem mindegyik magyar fordítás hozza ki pontosan. Én megpróbálom a lehető legpontosabban elmondani ezt. Csia Lajosnak a fordításából fogom mondani. Tehát zsidókhozét levél 12.4. Nem is, ezt rosszul írtam. Hol? Igen, 11.3, rosszat mondtam. Hitáltal értjük meg, hogy a korszakokat Isten szava illesztette egybe. És itt a réma szerepel, hogy a nem láthatókból támadt az, amit látunk. Én egy kicsit más megfogalmazásban ezt úgy mondanám, és ezt igékkel fogom alátámasztani, hogy isteni hit által fogjuk fel és értjük meg, hogy csak Isten kijelentése vagy rémája helyezhet át egy elmúló szellemi korszakból az új szellemi korszakba. Elmondjam ezt még egyszer? Tehát isteni hit által fogjuk fel vagy értjük meg, hogy csak Isten kijelentése vagy rémája helyezhet, vezethet vagy emelhet át az elmúló szellemi korszakból egy új szellemi korszakba. Hozok példákat. Például Lukács 2:25. Nézzük meg ezt a korszakot, ami Keresztelő János prédikált a pusztában, de már Jézus is szolgált. Vagy Jézusnak a szolgálata éppen, hogy kialakulóban volt. Volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű ember, ez az ember igazságos és lelkiismeretes volt. Várta Izrael megbátorítását, és a Szent Szellem ült rajta. Ez nagyon tetszik, ez a megfogalmazás. Korábban kijelentést kapott a Szent Szellemtől, hallott? Kijelentést kapott, hogy nem lát addig halált, amíg meg nem látja az Úrnak felkentjét. A szellem indítására ment el a szent helyre, úgyhogy amikor a gyermek Jézus szülei bevitték, hogy a törvényes szokás megtegyék érte, ölébe vette őt, és az Istent áldva így szólt. Most bocsátod el rabszolgádat, én parancsolom úgy, ahogy megígérted békességgel, mert már meglátta szemem megmentő hatalmadat, melyet az összes nemzetek szeme elé készítettél, világosságul, hogy azt nemzeteknek leleplezd, és népednek, Izraelnek dicsőséget szerezzél. A gyermek atya és anyja csodálkozva hallgatták, amint Simeon ő felőle mondott. Simeon aztán megáldotta őket, majd így szólt a gyermek anyjához, Máriához. Lásd, ő sokak elesésének és felkeltének okául jelent meg Izraelben, és jelül, melynek ellene fognak mondani. Sőt, néked magadnak is kard járja át majd lelkedet, azért lesz ez, hogy sok szív fontolgatásairól lehújjon a lepel. Itt folytatódik az ige, elmond még egy embert, aki szintén felismerte a korszakváltást, mert kijelentést kapott. Ő volt Anna, prófétanő. Ászer törzséből való volt, és folyamatosan bőjtölt és könyörgésekkel szolgált Istennek éjjel és nappal a templomban. De említhetném még ugye Keresztelő Jánost, aki szintén kijelentést kapott erről. És azért kell figyelnünk azokra az emberekre, akik kijelentést kapnak Istentől. Isten mindig előre szól, soha nem cselekszik újat, anélkül, hogy ne szólna, és többször szól. Azért kell figyelnünk, hogy át tudjunk menni ebbe az új korszakba, bele tudjunk lépni az új tömlő és az új bor korszakába. Azt is látnunk kell, hogy minden új korszak egy előzőre épül. Valahogy úgy kell ezt elképzelnünk, hogy az előző generáció istenfélő emberei felépítettek egy szintet, és arra kell valahogy ráépülni azoknak a kijelentéseknek, azoknak a szolgálati ajándékok gyümölcsének, amit mi kapunk a következő széllel, a következő korszakkal. Ha visszatérünk Saul idejébe, és megnézzük ezt a dávidi korszakot, akkor azt láthatjuk, ami a példabeszédekben is le van írva, 29.12-ben, hogy ha az uralkodó hallgat a hazug beszédre, minden szolgája bűnössé válik. Ez egy elég kemény ige, és ez magyarázat lesz arra, hogy miért kellett olyan embereknek is elszenvedni az ítéletet, akik valójában Istent követték. Mert ha megnézzük, akkor Dávid és családja hirtelen jóformán elveszített mindent. Ott kellett hagyniuk mindent, és egy barlangba kellett vonulniuk. Az embereknek is ugyanez volt tehát ugyanezt kellett, hogy elszenvedjék. És folytatódik egy néhány verszakkal később, hogy az emberektől való félelem csapdába ejt, ezt tudjuk, hogy ez Saulra igaz volt, de aki az Úrban bízik, oltalmat talál. Tehát ilyenkor kell elrejtőzni Istenben, és ez az Adullám, ez igazából ezt jelenti, hogy el kellett rejtőzni Istenben, amikor eladósodtak, amikor nyomorgatva voltak, amikor elkeseredett a lelkük. Saul például abból is látszik, hogy meggondolatlan volt a beszédében, hogy egyszer halállal átkozta meg a saját fiát is. 1 Sámuel 14-ben olvashatjuk ezt. Azt is látnunk kell, hogy a korszakváltáskor az előző korszakra egy tűz jön. Egyfajta ítélet, ami megtisztítja, hogy erre lehessen építeni. Jézus is mondta, hogy ő azért jött, hogy kardot hozzon, hogy háborút hozzon, és tüzet hozzon. És az új korszakban csak hitpróbák és kísértések tüzén át lehet bejutni. Nincsen más út, csak a szűk kereszt. És csak ami, és aki kiállja a próbát, az mehet be. Az ítéletet, amikor mindenki elszenvedte, akkor ők úgy érezhették, hogy egy barlangba laknak, hogy sötétségbe vannak, hogy nincsen reményük, de igazából Dávid, én úgy gondolom, hogy azokkal az imákkal és dicsőítésekkel, amiket olvasunk a Zsoltárokban, eltudta a depressziónak és a sötétségnek a felhőjét az emberek fölül űzni. Azzal, hogy az embereket bevitte az imádatba, bevitte a hálaadásba és a dicsőítésbe. Hogy igaz embereknek el kell szenvedniük ítéletet, ami egy országon van, mondjuk gonosz vezetés, gonosz király miatt, azt több helyen is láthatjuk. Például az egyiptomi 10 csapásból az első 3-at el kellett szenvedni az izraelitáknak is. De a negyediknél kijelentette Isten, hogy megmutatom, hogy különbséget teszek az én népem és Egyiptom népe között. És az én népemet nem fogja érni a csapás. A Súnémi asszonynak a példáját, ha nézzük Elizeusnál, akkor ez legyen egy bátorításul nekünk, hogy sokszor azt gondoljuk, hogy amit ezekben az években vetettünk, és nem maradtunk, elvitte az ellenség, kevesebbünk lett, és jóformán elveszítettünk mindent. Sokunknak ki kellett jönni vallásos rendszerekből, gyülekezetekből, és puszta helyeken bolyongtunk, kerestük Istent, kerestük, hogy hol akar minket látni, kerestük a helyünket. De Isten vissza akarja adni ezeket az elveszett magvakat. Azt gondoljuk, hogy ezek a magvak elvesztek, de pihennek. És nagyon szeretem ezt az igét, amit most fel fogunk olvasni. 2 Királyok 8. 1-től 6-ig. Egyszer Elizeus így szólt ahhoz az asszonyhoz, akinek a fiát életre keltette. Indulj útnak házad népével együtt, és tartózkodj jövevényként ott, ahol lehet, mert az Úr éhínséget idéz elő, és be is következik az országban 7 esztendeig. Az asszony el is indult, és azt tette, amit Isten embere mondott. Elment háza népével együtt, és a filiszteusok földjén élt jövevényként 7 esztendeig. A 7. esztendő végén visszatért az asszony a filiszteusok földjéről, és elment a királyhoz, hogy segítséget kérjen háza és mezeje dolgában. A király éppen Géházival, az Isten emberének a szolgájával beszélgetett, és ezt mondta. Beszéld el nekem mindazokat a nagy tetteket, amelyeket Elizeus véghez vitt. Ő éppen azt beszélte el a királynak, hogy hogyan keltette életre a holtat, amikor megjelent az asszony, akinek a fiát életre keltette, hogy segítséget kérjen a királytól háza és mezeje dolgában. Géházi így szólt, Uram király, ez az az asszony, és ez a fia, aki életre keltett Elizeus. A király kikérdezte az asszonyt, az pedig elbeszélte neki az ügyét. És most jön egy fontos mondat. Ekkor a király egy udvari embert adott mellé, és meghagyta, hogy adják vissza mindenét, sőt a mező egész jövedelmét is attól a naptól számítva, amikor elhagyta az országot egészen mostanáig. Én úgy hiszem, hogy Isten kárpótlást akar és fogadni, hogyha mi hivatkozunk ezekre az igékre. És igenis várhatjuk, és teljes reménnyel várhatjuk azt, hogy Isten kárpótol azokért az évekért, amiket megevett a szöcske, sáska, cserebogár. De ehhez egy valami kell. Visszatérünk megint az 1 Sámuel 22-höz, és sőt, 23-ra fogunk ugrani. Ami úgy kezdődik. Jelentették egyszer Dávidnak, hogy a filiszteusok megtámadták Keilát, és kifosztották, fosztogatják a szérüket. Látjátok, a rabló megjelent. Ekkor megkérdezte Dávid az urat, elmenjek és megverjem-e a filiszteusokat. Az úr ezt felelte Dávidnak, menj el, verd meg a filiszteusokat, és szabadíts föl Keilát. De ezt mondták Dávidnak az emberei. Ezt figyeljétek. Még itt Júdában is félünk, hát még ha el kell mennünk Keilába a filiszteusok csapatai ellen. Dávid ismét megkérdezte az urat. Az úr pedig így válaszolt neki, indulj és menj Keilába, mert kezedbe adom a filiszteusokat. Elment tehát Dávid az embereivel Keilába, harcolt a filiszteusok ellen, és végül is nyert. Tehát a 400-asok klubjának a célja az, hogy felkeljünk és harcoljunk az örökségünkért. Keilának megnéztem a jelentését, azt jelenti gyülekezés, gyülekezet. Tehát a gyülekezetet támadja az ellenség. A gyülekezetet ki akarja fosztani, bennünket is próbál fosztogatni, és Istennek az az egyik fő mondani valója most, hogy keljünk fel és harcoljunk végre az örökségünkért, és ne hagyjuk, hogy az ellenség ellopjon tőlünk mindent. Mindjárt be is fejezem. Isten igazságot szolgáltat, ön is beszélt róla, hogy ő az, aki igazságot szolgáltat, és rá kell hagyni az igazságszolgáltatást. Lukács 18-ban olvasunk a hamis bíróról, akit addig zaklatott az asszony, akinek problémája volt, még meg nem hallgatta. És azt mondja Jézus, hogy mennyivel inkább meghallgat a mennyei atya, hogyha kiáltanak hozzá az övéi. Mennyivel inkább fog igazságot szolgáltatni. Igen. Még egy nagyon fontos dolgot majdnem kifelejtettem. Még van egy pár percem? Na. Tehát azt tudomásul kell vennünk, hogy ha benne voltunk egy régi rendszerbe, ami nem volt teljesen tiszta, akkor az lehetetlen, hogy ne szennyeződjünk be. És Isten, amikor kihív bennünket rossz rendszerekből, megszokásokból, vallásos dolgokból, játszadozásokból, akkor a következő miatt is hív ki. Jelenések 18.4. Hallottam, hogy egy másik hang szól az égből. Menjetek ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek bűneiben, és hogy a rám ért csapások ne érjenek titeket, mert bűnei felhalmozódtak az égig. Erről itt az Ézsaiás 48-at idézi, és most nagyon fontosnak tartom, hogy még a Jeremiás 50-ből és 51-ből is felolvassak, és utána meg fogom magyarázni, hogy miért. Jeremiás 50. fejezet 8. verszak. Bújdossatok el Babilonból, távozzatok a káldeusok országából, legyetek olyanok, mint a kosok a nyáj előtt. 51. fejezet, 6 és 45. Meneküljetek Babilonból, mentse mindenki az életét, ne vesszetek el az ő bűne miatt, mert az Úr bosszúállásának ideje ez, megfizet neki tetteiért. És a 45. Jöjj ki onnan népem, mentse mindenki az életét, hogy el ne érje az Úr haragja. Furcsa módon én most Lót feleségének a példáját fogom felhozni, ugyanis Lóték ott éldegéltek Szodomában, és azt tudjuk az igéből, hogy keserítették a lelkét, és bántották a lelkét azok a gonosz dolgok Lótnak, amik ott történtek. Isten küldött két angyalt Ábrahám közbenjárására, hogy kihozzák őket onnan, de ugye tudjuk, hogy nagyon nem akarodzott nekik elmenni, és különösen Lót feleségének. Lót felesége, amikor már mentek, és hátuk mögött volt Szodoma, figyelmeztetés ellenére visszafordult, és só bálvánnyá vált. Mi ennek a jelentősége? A következő. Lót felesége azért fordult vissza, mert a szívének az állapota az volt, hogy benne volt még Szodoma. Szerette Szodomát. És nem akart valójában Szodomából megszabadulni. Kijött ugyan Szodomából, de belőle Szodoma nem jött ki. A visszanézés az már ennek a következménye volt. És most figyeljetek, hogy ez miért fontos. Kimehetünk mi akármilyen vallásos rendszerből. Kimehetünk mi Istent követve a pusztába, ha bennünk marad az a vallásos dolog, ha bennünk maradnak azok a bűnök, amik ott beszennyeztek bennünket is, akkor ugyanazt az ítéletet fogjuk elszenvedni, mint amit Szodomára ment. Ugye ott só és pusztaság lett, ezért jelentős, hogy miért vált sóbálványá Lót felesége, ugyanis benne volt Szodoma, és az ítélet elérte a pusztába is. Mindegy, hogy nem volt ott, őt is elérte az ítélet. Isten azt mondja, hogy Babilonból úgy jöjjünk ki, hogy tisztítsuk is meg magunkat. Isten azt mondja, azért mondja, hogy jöjjünk ki Babilonból, és jöjjön ki belőlünk Babilon, mert különben ugyanaz az ítélet fog bennünket érni. Tehát hagyjuk abba a gyülekezetest itt, hagyjuk abba a komolytalan játszadozásokat, ez egy halálosan komoly dolog, hogy meg kell tisztulnunk Babilontól. Különben ugyanaz az ítélet fog minket is utolérni. Ha egyet értetek vele, akkor találtam egy olyan zsoltárt, amit megvallásként is elmondhatunk, de először felolvasom. Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek, hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr, hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk. Fordítsd jóra sorsunkat, Uram, a délvidéki kiszáradt patakmedrekhez hasonlóan, ezek a vádik, amik sivatagban olyan patakmedrek, amik a száraz időszakban ki vannak száradva, de amikor megérkezik a csapadékos időszak, akkor olyan áradat, olyan vízáradat indul el ezekben a vádikban, ezekben a kiszáradt patakmedrekben, hogy minden akadályt elsodornak, semmi sem maradhat, semmi sem állhatja az útját ennek a vízáradatnak. Akik könnyezve vetettek, újongva arassanak, aki sírva indul, amikor vetőmagját viszi, újongva érkezzék, ha kévéit hozza. Én arra gondoltam, hogy ezt megvallhatjuk úgy egyes szám egyes személybe, vagy pedig inkább többes szám első személybe, hogy mi velünk történik. Egyetértetek ezzel? Mehet? És akkor hangosan valljuk meg, hogy mikor jóra fordítottad Sion... Igen, 126. Zsoltár. A legjobb lesz, hogyha inkább azt mondjátok utánam. Az lesz a legjobb, mert akkor nem lesz a különböző fordítások miatt keveredés, jó? Uram, hálát adunk, hogy amikor jóra fordítottad sorsunkat, jóra fordítottad sorsunkat, olyanok voltunk, mint az álmodók. Mint az álmodók. És most elmondom itt folyamatos jelenbe, hogy megtelik szánk nevetéssel, és örömkiáltás van nyelvünkön, ezt mondják akkor a népek, hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezekkel az Úr. Hatalmas dolgot tettél velünk, Uram, ezért örvendezünk. Fordítsd jóra sorsunkat, Uram, a délvidéki kiszáradt patakmedrekhez hasonlóan. Akik könnyezve vetettünk, újongva aradhassunk. Akik sírva indultunk el, mikor vetőmagunkat vittük, újongva érkezzünk, amikor kévéinket hozzuk. Így legyen, ámen.